Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk a keresztség szentségéről.
Az egyház katekézisében a hitvallás magyarázatán kívül a szent jeleknek, a kegyelmileg hatékony szent jeleknek, ma úgy mondjuk a szentségeknek a magyarázata, meg az imádságnak a magyarázata, a mi atyánké, és a tíz parancsolat kifejtése szokott helyet kapni. Így van ez az ókor óta, újra és újra. Így volt a trentói zsinatot követő római katekizmusban, és így van ez a katolikus egyház katekizmusában ma is. Amikor szentségekről beszélünk, akkor a titok, a misztérium szónak a latin fordításával kínlódunk, hiszen a régi szentírás fordításokban, latin szövegekben sokszor szakramentumnak fordítják a misztériumot, máskor átírják latin betűkkel a görög szót, és így használják, tehát látszik, hogy többféle értelmezési kísérletet próbáltak ki a keresztények is. Persze a szakramentumnak volt olyan jelentése is, hogy eskü. Különösen a katonai esküt sacramentum miliciénak nevezték, de persze az is egy pogány beavatási szertartás volt. Ezért ellenezte az egyház, hogy a megkeresztelt hívő ember katonai szolgálatot vállaljon a római birodalomban, egészen a 313-as úgynevezett milánói ediktumig, amikortól fogva a katonaságnak már nem volt hivatalos pogány kultusza, és nem csak a hadi jelvényeken, hanem valóságban a katonai életben is helye volt a kereszténységnek. Amikor az egyház gyakorolta a Krisztus személyére, életére, tanítására, tetteire, gesztusaira visszamenő szent cselekményeket, akkor abban a tudatban tette ezt, hogy az ő akaratát teljesíti. Ősidőktől kezdve jelen van az eukarisztia, hiszen már az apostolok cselekedeteiben azt olvassuk, hogy a jeruzsálemi hívek a templomban együtt imádkoztak a többiekkel, a zsidósággal, akkor még 70 előtt, a templom lerombolása előtt vagyunk, de a kenyértörést házanként végezték. Tehát a legsajátabb, legszentebb pillanata volt a közösségnek. Ugyanakkor megint csak az evangéliumokig visszamenve, Máténál azt olvassuk a missziós parancsban, hogy Jézus feltámadása után küldetést ad tanítványainak, hogy elmenve az egész világra tanítsák mind a népeket, és kereszteljék meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát a keresztségnek a küldetése, a feladata, az már az evangélium lapjain érzékelhető. Jézus keresztségéről, a János keresztségről olvasunk már az evangéliumok kezdetén, de Márk evangéliumában is feltűnik ez. Később pedig azt találjuk Szent Pálnál, hogy a missziós út során olyanokkal találkoznak, akik elfogadják a Krisztusba vetett hitet, elfogadják Jézust messiásnak, örömmel elhiszik a feltámadás örömhírét, de még csak János keresztségében részesültek. És erre készfeltétellel lehívják rájuk a Szent Lelket. Másutt megint azt olvassuk, hogy hát aki vízből és Szentlélekből megkeresztelkedik, annak van élete. Tehát a keresztények egy már meglévő szokást vesznek át, ami a külsőségeket illeti. Hiszen ősi jelkép az, hogy a fürdés, a mosakodás, az valamiképpen a belső megtisztulásnak is a képe, és talán valamelyest az eszköze is. Hát így van ez nagyon sok vallásban, és így volt ez a zsidóságban is, a rituális fürdés, sőt, a betérő, felnőtt korban a zsidó hitre térő prozelitáknak a befogadásakor is alkalmaztak egy alámerítkezést, ami előtt még vissza is kellett nekik utasítani a pogányság és a gonoszság minden cselekedetét. Tehát a külső forma adott volt. Viszont a tartalom megváltozott, mert Jézus Krisztus nevére, azaz Jézust messiásnak megvalva, és nagyon hamar, szinte a kezdet kezdetétől az Atya, a Fiú és a Szentlélek említésével végezték a keresztelést. És hitték azt, hogy ez nem csak a testnek a lemosása, hanem egyben eltörli az ember bűneit is. Az összes bűneit, amit addig elkövetett. Sőt, a keresztelésnek és a hit megvallásának az összekapcsolása is igen korai időktől ismeretes. Magát az apostoli hitvallást is, mint tudjuk, eredetileg keresztelési hitvallásként használták. Tehát a keresztelés előtt így kellett megvallani a hitet. Most nézzünk néhány régi szöveget, amely elmondja, hogy hogyan is történt ez a keresztelés. Az első ilyen szövegünk a Didachéból való. Ez az ókeresztény irat a második században, annak is minden valószínűség szerint az elején keletkezett. Tehát itt a keresztségről a következőt olvassuk. A keresztségre vonatkozóan pedig így kereszteljenek. Miután mindezeket előre elmondtátok, tudnélik a Krisztus eseménynek, a hitnek a lényeges igazságait, és a két útról szóló tanítás, tehát az erkölcs alapvető követelményeit, azt mondja, élő vízben kereszteljetek az Atya és Fiú és Szentlélek nevére. Ha nem áll rendelkezésre élő víz, keresztelj más vízben, ha lehet hidegben, ha nem melegben. Ha egyik sem áll rendelkezésre, háromszor önts vizet a fejre az Atya és Fiú és Szentlélek nevére. A keresztelendő és a keresztelő böjtöljön a keresztelés előtt, ha lehetséges a többiek is. A keresztelendőnek hagyd meg, hogy előzőleg egy vagy két napig böjtöljön. Így olvassuk tehát a Didachéban. Ez a böjt, amely a keresztséget megelőzi, azért az ördögűzéssel is kapcsolatos. Hiszen az ördögnek való ellentmondás, mint látni fogjuk, a keresztelés szertartásában is megjelenik, és azt olvassuk az evangéliumban, hogy maga Krisztus mondja a tanítványainak, miért nem tudták kiűzni az ördögöt. Hát azért, mert ez a fajta csak böjt és imádság által megy ki. A régi ördögűzési rituálékban is olvasunk erről, még a Pázmány Péter korára visszamenő esztergomi rituáléban is, ahol az ördögűzőnek először is hosszú imádsággal és böjttel kellett előkészülnie a saját feladatára. Na most nézzünk egy keresztelésről szóló szövegemléket, körülbelül 100 évvel, vagy kevesebb, mint 100 évvel későbbről, a 200-as évek elejéről. Ez a Traditio Apostolicának nevezett irat, amit minden bizonnyal a római egyház hagyományával hozhatunk összefüggésbe, bár korábban tartották úgy is, hogy először Egyiptomban alakult ki. A következő áll. Amikor a kakas megszólal, imádkozzanak először a víz fölött. Legyen olyan víz, amely forrásból folyik, emlékszünk, az előbb is élő vízről beszéltünk, vagy felülről esik. Legyen így, ha csak valamilyen szükség nem áll fenn. Ha pedig a szükség tartós és sürgető, használjanak olyan vizet, amilyet találnak. A keresztelendők vetkőzzenek le, és kereszteljék meg először a gyermekeket. Mindazok pedig, akik tudnak a maguk nevében beszélni, beszéljenek. Azok helyett, akik nem tudnak a maguk nevében szólni, beszéljenek a szülők, vagy valaki a családból. Ezután kereszteljék meg a férfiakat, és végül a nőket. Ezek bontsák ki a hajukat, tegyék le arany és ezüst ékszereiket, senki se ereszkedjék le a vízbe úgy, hogy bármi idegen dolog is volna rajta. A keresztelésre kijelölt időben a püspök adjon hálát az olaj fölött, aztán tegye edénybe, ezt nevezik a hálaadás olajának. Aztán vegyen másik olajat, és mondjon felette ördögűzést. Ezt nevezik az ördögűzés olajának. Egy diákonus pedig vegye az ördögűzés olaját és tegye a presbiter bal oldalára. Egy másik vegye a hálaadás olaját és tegye a jobbjára. A presbiter különítse el egyenként a keresztelendőket és parancsolja meg mindegyiknek, hogy mondjanak ellent ezekkel a szavakkal. Ellent mondok neked, sátán, és minden pompádnak és minden művednek. Miután pedig ellentmondott, kenje meg az ördögűzés olajával ezekkel a szavakkal. Minden lélek távozzék tőled. Ilyen módon adja át őt mesztelenül a püspöknek vagy a presbiternek, aki a víznél áll és keresztel. Menjen le a vízbe a keresztelendővel együtt, ugyanígy egy diakónus is. Mikor a keresztelendő lemerül a vízbe, aki keresztel, tegye rá a kezét a fejére és mondja, hiszel-e Istenben a mindenható atyában? Akit keresztelnek, mondja, hiszek. Akkor keresztelje meg először, kezét a fején tartva. Aztán kérdezze, hiszel-e Jézus Krisztusban, Isten fiában, aki a Szentlélek által született Szűz Máriától, és akit keresztre feszítettek Poncius Pilátus alatt, meghalt és feltámadt a harmadik napon, élőként a holtak közül, és felment a mennyekbe, és az atya jobbjára ült, s majd eljön ítélni élőket és holtakat. Mikor az, akit megkeresztelnek, azt mondja, hiszek, keresztelje meg újból. Aztán kérdezze ismét, hiszel-e a Szentlélekben, és hiszed-e a Szentegyházat és a test feltámadását? Akit keresztelnek, mondja, hiszek. Így kereszteljék meg harmadszor. Amikor kiszáll a vízből, a presbiter kenje meg a hálaadás olajával, ezekkel a szavakkal, megkenlek téged szent olajjal Jézus Krisztus nevében. Hát ilyen formán kereszteltek a 200-as évek elején, és ezeket a liturgikus szavakat megtaláljuk a mai keresztelés liturgiájában is. Tehát nagyon erőteljes, nagyon szigorú a hagyomány, és jelentőséget tulajdonít a szavak és a tettek formájának is. Azt hiszem, hogy ez alapján bátran mondhatjuk, hogy a keresztség szentsége igen alapvető volt az egyház életében a kezdet kezdetétől. Különösen az érkezők befogadása miatt. Persze fölmerült a kérdés, hogy ha egyszer a keresztség bűnbánatot jelent, és bűnbocsánatot jelent az eddigiekre nézve, akkor mi történik azzal, aki a keresztség után újra bűnöket követel? Tehát erre nézve nyilván csak a legsúlyosabb, a közismert bűnök voltak az első időkben a rendelkezések tárgyai, de hát a kérdés azért eleven volt. És volt olyan nézet, amely szerint nem lehet többet megbocsátani annak, legfeljebb majd a halál pillanatában. Mások azt mondották, hogy egyszer lehet, hiszen az apostolok bűnbocsátó hatalmat is kaptak Krisztustól, tehát a püspök egyszer feloldozhatja őket. Ezért aztán sokan bűnbánóként hosszú időt töltöttek el, mert úgy gondolták, hogy elég lesz életük vége felé majd a bocsánatot kieszközölni. Általában elég komoly vezeklést is írtak elő a számukra. Azonban elterjedt viszonylag hamar, de általánossá csak később vált, majdnem, hogy a középkor elején vált csak nyugaton is általánossá, hogy többszörösen lehetett bűnbánatot tartani és feloldozást kérni. Igaz, ezzel együtt a nyilvános és közösségi bűnbocsánatnak a szertartása lassan a gyónásnak a egyéni, személyes aktusává alakult át. Ez azonban már egy későbbi téma. A keresztséggel azonban szorosan összefügg az, hogy egyesek úgy gondolták, hogy a bűnbocsánatnak eszköze lehet, ha újra megkeresztelik az illetőt. Tehát, hogyha egy lemosással megtisztult a bűntölt, újra meg kell fürödni, és akkor megint megtisztul. Na most ezt azonban az egyház erőteljesen tiltotta. Olyannyira, hogy ebben a témában vita is alakult ki például az Észak-Afrikai Egyház és Róma között. A következő volt a helyzet, ugye a donatisták vagy más eretnekek soraiban szintén voltak keresztelések, és utána, ha áttértek a katolikus egyházba ezek az emberek, akkor az afrikaiak úgy tartották, hogy meg kell őket keresztelni. Róma viszont azt mondta, hogy ha a keresztelést megfelelő módon végezték, akkor nem szabad újra megkeresztelni, mert keresztelni csak egyszer lehet. Az afrikaiaknak a gondolkodásmódja nem volt teljesen távolálló a valóságtól. Ők ugyanis azt mondták, hogy hát a Szentlélekben történik a keresztelés, és hol él a Szentlélek? Hát az egyházban, Krisztus igaz egyházában. Ennek az alapján óckodtak attól, hogy elismerjék a keresztséget. Azonban kétségtelen az, hogy hát ezeknek az eretnek mozgalmaknak az alapítói és résztvevői is, ma úgy mondanánk, hogy szintén meg voltak keresztelve, tehát tagjai voltak az egyháznak, viszont nem voltak benne annak teljes közösségében. Hogy ennek a közösségnek, kommuniónak a mértéke, megléte vagy meg nem léte, milyen formákat öltött és hogyan tudatosult az egyház történetében, ez egy külön műsorszámot igényelhetne. Kétségtelen azonban, hogy egyértelművé vált, hogy érvényesen csak egyszer lehet keresztelni. Tehát a bűnbánati gyakorlatnak nem az újra keresztelés a megfelelő formája. Volt aztán még más is. Fölmerült az a kérdés, hogy lehet-e mások nevében, mások javára keresztelkedni. Tehát egy jámbor cselekedett, olyan, mintha imádkoznánk érte, halottakért való keresztelkedés. Ugye ezt már az Új Szövetség is egy helyen elutasítja, de hogy később is volt ilyen praxis, ezt megint korai zsinati kánonokból tudjuk, és azt mondta az egyház, hogy ezt nem lehet. Tehát aki egyszer keresztelés nélkül halt meg, hát lehet érte esetleg imádkozni, de az ő nevében, ő helyette, az ő javára megkeresztelkedni, ezt már nem lehet. Tehát a földi élet végével ez a lehetőség bezárul. Egyébként ugyanígy hangsúlyozni kellett azt is, mert erre is voltak kísérletek, hogy az eukarisztiát úgy tekintsék szent útra valónak, hogy a halottnak kiszolgáltatják. Tehát ezt is elutasította az egyház, mert bár az élet kenyere, de aki életében nem élt vele, az halál után már nem veheti magához. Azzal érveltek, hogy Jézus az utolsó vacsorán azt mondta, vegyétek és egyétek, már pedig a halott sem venni, sem enni nem tudja az oltári szentséget. Na most visszatérve a kereszteléshöz, nagyon hamar világossá vált az, hogy a keresztség az összes szentségeknek az ajtaja. Később a középkorban a lelkipásztori kézikönyvek így is kezdik, hogy Janua Sacramentorum. Vagyis semmilyen más szentséget nem lehet érvényesen fölvenni, ha nincs az ember megkeresztelve. Nem is volt ezzel különösebb baj, mert a keresztséggel együtt beavatást végeztek. Tehát a puszta keresztség után hát sor került a Szentlélek lehívására, szent olajjal való megkenésre, amit ma úgy mondunk, hogy a bérmálás szentségét is kiszolgáltatták, és utána részt vehetett az eukarisztikus közösségben is a megkeresztelt ember, tehát a keresztség, bérmálás és az oltári szentség egyfajta szerves egységet alkotott. Ezek voltak a keresztény beavatás szentségei. Ma az egyház újra hangsúlyozza ezt, olyannyira, hogy a felnőtt kereszteléskor elő van írva, hogy egy szertartás keretén belül mindjárt meg is kell bérmálni az illetőt, és ki kell neki szolgáltatni az oltári szentséget. Ez nagyon szépen megmutatkozik mondjuk a húsvéti éjszakai szertartásban, ahol ezeket közösen és együtt végezzük. Na most mindezek alapján a keresztség egyfajta oktatást feltételezett. Már a didakéban látjuk a nyomát, hogy ha az előzőeket megtanulta. Na most annak az oktatásnak a tárgya pedig. Hát egyrészt a keresztény örömhír volt, hogy Jézus a Krisztus, Jézus a Messiás, aki előtte zsidó volt, annak ezt nem volt nagyon nehéz megértenie, mert várták a Messiást. Tehát a megígért Messiást ismerték föl. Az ő számukra talán a Máté evangélium lehetett a legideálisabb, mert az mindenütt utal arra, hogy hol teljesedett be az írás, az ószövetségi jövendőléseknek Jézus történetében mi felel meg. Tehát ebben az értelemben biztos, hogy ez egy oktatásnak is, egy felkészítésnek is az alapja lehetett. De mindenkinek, tehát a pogányságból megtérőknek is valamit kellett tudni erről, tehát az üdvösség történetének az előzményeiről. Honnan tudjuk ezt? Hát éppen megint a húsvéti vigília szertartásából, ahol az Ószövetségből felolvassuk azokat a szakaszokat, amelyek ennek a nagy történetnek a lépései, tehát a teremtés, a bűnbeesés, az ígéret, hogy majd megváltót küld, a vízözön története, az Egyiptomból való kivonulás története. Így jutunk el egészen Krisztusnak a megváltó művéhöz. Tehát ez a fajta oktatás, ez szükséges volt a keresztelés előtt. Ugyanígy szükséges volt egy alapvető erkölcsi oktatás, és szükséges volt a jelölteknek a felülvizsgálata. Tehát nem úgy történt ez a dolog, hogy bárki, aki jött és kérte a keresztséget, az néhány alkalommal végzett oktatás után ezt el is nyerhette. Hanem meg kellett vizsgálni az életkörülményeit, az életállapotát, nem is a múltját, mert azt megvallotta és megbánta, ha bűnös volt, hanem a jelenét. Tehát, hogy milyen foglalkozások azok, amelyek a keresztény életmóddal összeegyeztethetetlenek. Ezekre az esetekre pedig az volt a szabály, megint csak akár a tradíció apostolikában, hogy vagy hagyjon fel vele, vagy ne kereszteljék meg. Most mik voltak ilyen foglalkozások? Hát természetesen mondjuk az, aki prostituáltakat futtatott, vagy ő maga volt prostituált, vagy gladiátor játékokat rendezett, ugye, tehát mások életével kereste a pénzét. Aztán olyanok, akik a közhatalmat gyakorolták. Tehát azok a magasabb állami tisztviselők, akik életről és halálról döntöttek a pogány római birodalom szervezetén belül. Ugyanígy a katonák. Tehát ugye a katonának mondhatta azt, ha már egyszer benne volt a szolgálatban, hogy ne öljön meg senkit, és ne tegyen pogány katonai esküt. Hát ha ezt a hadsereg eltűrte. Ugye? Ilyen esetekben tehát nehéz volt a keresztelésnek az előfeltételét teljesíteni. Hasonlóképpen hát megvizsgálták az életmódját is az illetőnek, és ebben is voltak követelmények. Tehát egyfajta rendezett életmód azért meg volt szabva, vagy elő volt írva, és ezt, hogy mi volt ennek a tartalma, ezt látjuk ebből a két útról szóló tanításból, ami már a Didakéban is megvan, de még a későbbi ilyen állapostoli művekben is elő-elő bukkan. Erről pedig ma mindenki azt állítja, hogy alapvető részében a zsidó missziónak, tehát a pogány prozeliták között végzett, és még a zsidó vallás javára végzett missziós tevékenységnek az oktatói anyagához tartozott. Na ezt vették át, és fejlesztették tovább most már Krisztus fényében a keresztények. Ebben gyakorlatilag a 10 parancsnak az alapkövetelményei vannak benne, de lebontva az emberi életvédelmére, a tulajdonra, az igazmondásra, tehát gyakorlatilag az alapkövetelmények. Ez előzetes felkészítés volt, ezt az életformát vállalni kellett annak, aki a keresztséget kérte. De ezzel persze a hitnek az összes titkába még nem kapott bevezetést. Nem is volt ez a szándék, hanem a keresztelés után került sor az úgynevezett misztagógiára, tehát a misztériumokba való részletes beavatásra, vagyis a többi szentségeknek a magyarázatára, kifejtésére, főleg az eukarisztiájára. Ezt nagyon szépen látjuk például Szent Ambrusnak a műveiben, akinek külön van katekétikai és misztagógiai munkája. Tehát a misztagógia az már az újonnan megkereszteltek számára készült. Tehát a keresztelés után. Azt hiszem, hogy ez is egy fontos kérdés, hogy Krisztus titkainak a megértése az igazán a kegyelem segítségével valósul meg, és ez a kegyelem a keresztséggel érkezik meg az ember lelkébe olyan mértékig, hogy utána valóban belsővé tehesse a hitnek a többi titkait. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy az egyház nem engedi meg a többi szentség kiszolgáltatását annak, aki nincs megkeresztelve, hanem ez a lélek belső dinamikájából fakad. Úgyhogy ebben az értelemben is egyfajta fordulópont a keresztség a hithöz vezető úton. Tehát nem a hit teljes gazdagságának a ismerete és gyakorlása után keresztelkedik meg az ember, hanem az alapelemek elfogadása után jön a keresztség, majd az ott kapott kegyelem segítségével mélyítjük el a hitünket és a keresztény életünket. Ez pedig ma is aktuális, ezért van az, hogy felnőtt keresztelendők esetén a szentség kiszolgáltatásával nem ér minden véget, hanem van felnőtt katekézis, vannak bibliaórák, vannak olyan alkalmak, amikor a kis közösségekben is tanulmányozzák Krisztusnak a tanítását, azért, hogy közösségileg is jobban megéljék azt.
Köszönjük szépen az elhangzottakat!
A szentségek. Dr. Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek műsora.
Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk a keresztség szentségéről. Nagyon sokan azt vallják a mai világban, hogy nem keresztelik meg az újszülött gyermeket, mert majd ő eldönti, hogy melyik vallást gyakorolja a későbbiekben. Miért fontos az, hogy a megszületett gyermekeket megkereszteljük?
Hát mindenek előtt itt láttuk már a tradíció apostolikában, de nyomokban már a apostolok cselekedeteiben is, amikor Péter apostol egy egész háznépet keresztel meg, ugye, hogy bizony vannak olyanok, akik nem tudnak még beszélni, és akiknek a nevében a szüleik szólnak. Hát ha nem tartották volna fontosnak, hogy őket is megkereszteljék, akkor nem írták volna le egy ilyen korai rendtartásban, hogy hogyan kell ezt végezni. Miért tartották fontosnak? Hát azért, mert meg voltak győződve róla, hogy a keresztség megnyitja az ajtót az üdvösségre. Tehát az örök életre, mert a keresztséggel, szentségi erővel, nem csak jelképesen, eltemetkezünk Krisztussal együtt a halálba, hogy vele együtt föltámadjunk. Tehát ennek a részesedésnek a belső dinamikája jelentette azt, hogy Krisztus bennünk a megdicsőülés reménye, ahogy Szent Pál mondja, a keresztség által a föltámadt Krisztushoz kapcsolódunk, aki majd minket átvezet a föltámadott életbe. Ezért is faragtak az ókeresztények a kőkoporsókra, a szarkofágokra pásztor Krisztust, olyan Krisztust, aki a vállán tartja a bárányt. Miért is? Hát azért, mert ugye az Ószövetségben azt olvassuk, hogy az Úr én nékem pásztorom, nincs semmiben hiányom, és ha a halál sötét völgyeiben kell járnom, nem félek a rossztól, ő ott van velem, tehát a halál völgyén átvezet bennünket az előttünk járó pásztor, Krisztus. Hova vezet? Az örök életbe, az üdvösségbe. Tehát a pásztor Krisztus képe az a feltámadásba vetett bizalmat fejezte ki, mégpedig a Krisztushoz való tartozás alapján. És ennek a hovatartozásnak volt az eszköze és a pecsétje maga a keresztség. Tehát megvoltak róla győződve a első keresztények, hogy a kisgyermeknek sem mindegy az, hogy a keresztség szentségével megerősítve él vagy hal, a fejlődésében, a lelki és testi növekedésében is Isten segítségét remélték a keresztség alapján, de a gyermek halandóság nagy volt akkoriban, abban is biztak, hogy az örök sorsa érdekében sokat tettek azzal, hogy megkeresztelték. Na most ez ma is így van. Az egyház ma sem mondja ennek az ellenkezőjét. Az egyházi törvénykönyvben ott van, hogy mielőbb meg kell keresztelni az újszülött gyerekeket. Tehát nem azt mondja, hogy majd, ha ők eldöntik, ugye ez továbbra is. Ebben még Luther Márton is egyetértett a katolikus tanítással, mert bár kifejezetten a Szentírásban nincs az, hogy meg kell keresztelni a csecsemőket, de ez a közvetett említés ott van, és itt még maga Luther is hivatkozott az egyház hagyományára. Tehát azt hiszem, hogy a hagyomány az mindenképpen egy fontos forrása ebbeli meggyőződésünknek, és első a hagyomány. Első az, hogy ezt tették és fontosnak tartották, és egy második dolog a teológiai magyarázat. Az a későbbi reflexió. Az még fejlődhet is, finomodhat is, de a tényhöz és a gyakorlathoz hűségesnek kell lenni.
Vannak olyan helyzetek, amikor civilek is keresztelhetnek.
Hogy ki az, aki keresztelhet. Erre nézve, hogy a legrégebbi iratok nyilván azt mondják, hogy az apostolok megkapták a küldetést, hát akkor utódaik, a püspökök legyenek azok, akik keresztelnek, illetve velük való közösségben, ugye Antiochiai Szent Ignác leveleiben ugyancsak második század, talán már az eleje, azt olvassuk, hogy csak a püspökkel való közösségben történik ez. Tehát a püspök megbízhatja a presbitert, a diákonust, hogy ő végezze, itt is láttuk a diákonusnak a szerepét a keresztelésben. A püspök nem tud mindenütt ott lenni, lehetnek helyzetek, amikor sürgős is a keresztelés, tehát ilyen esetekben ők kereszteltek. De mi van akkor, hogyha életveszély áll fönn, és diákonus sincs jelen? Tehát a megkeresztelt hívők ilyenkor kezdettől fogva úgy érezték, hogy akkor ők azok, akiknek teljesíteni kell ezt az apostoli küldetést, és ebben a formában, tehát a Szent Háromság nevében vízzel alámerítve vagy leöntve, ők is keresztelhettek. De a kérdés még tovább mélyült azzal, hogy mi van akkor, hogyha senki nincs megkeresztelve, de van olyan jó akaratú a közellévők között, aki hajlandó lenne azt tenni, amit az egyház ilyenkor szokott. Például az árván maradt kisgyerek elhunyt szülei iránti tiszteletből, vagy barátságból azt mondani, hogy hát az ő végakaratukat teljesítem, én magam ugyan nem vagyok keresztény, de azt akarom, amit az egyház szokott tenni. És az egyház elismerte, hogy ez is érvényes keresztség. Tehát ebben a tekintetben valljuk azt, hogy bárki keresztelhet, ha megvannak a szavak, megvan a megfelelő forma, vízzel való leöntés, vagy alámerítés, és megvan a szándék, hogy azt akarja tenni, amit az egyház cselekszik. Természetesen, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor nem érvényes a keresztség. Például egy színpadon, amikor megjátsszák ezt az eseményt. De hát a színésznek akár megvan keresztelve, akár nincs, nem szándéka az, hogy tényleg megkeresztelje az illetőt. Hiába mondja el a szavakat, attól még nem lesz megkeresztelve.
Keresztel a református egyház, és keresztel az evangélikus egyház, és más egyházakban is vannak keresztelési szertartások, eljárások. Hogyan viszonyul ehhez a katolikus egyház?
Tehát azért a kereszténységnek van egy nagyon gazdag közös öröksége. Ebben a tekintetben, a keresztség tekintetében az itt említett egyházakkal és közösségekkel mi egyetértünk. Tehát mindannyian elfogadjuk a keresztelésnek az alapvető feltételeit, elfogadjuk a gyermekkeresztelést. Ugye a katolikus egyház ugyan nem tagja az egyházak világtanácsának, de ott a tagegyházak között is van egy törekvés arra, hogy a keresztelést kölcsönösen elismerjék. A formával nem is szokott baj lenni a tagegyházak között, viszont hát az fölmerült, hogy ténylegesen van, aki azt gondolja, hogy csak a felnőtt fejjel, a személyes döntés alapján elnyert keresztség az érvényes. Nyilván ővelük akkor ez a kölcsönös elismerés, ez nem problémamentes. A újabb evangelikális egyházak, gyülekezetek, kisegyházak között van olyan, aki vagy a szándék tekintetében, vagy akár a keresztelés formáját tekintetében jelentősen eltér. Most az ő esetükben az apostoli szentségnek vannak válaszai, amelyek esetleg konkrét egyházakra nézve is elmondják, hogy ezt nem ismerjük el, vagy ebben a közösségben elismerjük, abban nem ismerjük el a keresztség érvényességét.
Akkor, ha valaki a katolikus egyházban volt keresztelve, de a közösségét a református egyházban találja meg, vagy fordítva, a református egyház keresztelte meg, és a katolikus egyházban találja meg a közösségét, akkor azok a keresztségek érvényesek.
A másik tehát a keresztség érvényes, a keresztséget elismerjük, és tudomásom szerint így van ez a testvéregyházak vonatkozásában is. Mondjuk az, hogy megtalálni a közösségét, azért azt hiszem ennél ezért egy kicsit komolyabb ez a dolog. Tehát igaz, hogy az ember szereti a jó társaságot, és sokszor könnyebben elhiszi egy jó baráti társaságnak, amit mond, vagy amit felkínál, de hát azért mondjuk itt mélyebb kérdések is vannak, amelyekben a párbeszéd folyik tovább, természetesen a többi keresztényekkel. Azonban a katolikus hitnek és kegyelmi gazdagságnak a teljessége, az azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolog a gyerekek és a felnőttek számára egyaránt.
Talán érdemes kitérni a János hogyan és miért és mit tett a keresztelésével, és Jézus hogyan keresztelkedett meg.
Tehát Jézusról azt olvassuk az evangéliumokban, hogy keresztelő Jánosnak a keresztségében részesült, beállt a sorba, és a többiek között, mint a bűnbánó emberek, így járult a kereszteléshez. Na most ez a gesztus, amit János gyakorol, ez beleillik az akkori, akár a kumráni közösségnek, akár más zsidó missziót gyakorló csoportoknak a praxisába, tehát a bűnbánat jele, a tisztulás jele, ez a fajta keresztség. János egyszerűen megtérést hirdet olyanoknak is, akik gyakorló vallásos zsidók, de valamiért az életük mégsem felel meg Isten akaratának. Ennek a megtérésnek a szimbóluma a keresztelés, amely fölkészíti a bűnbánat révén, és nem egy külön kegyelmi ajándék révén, az embert arra, hogy a messiást, aki elközelgett, majd felismerje és fogadni tudja. Mert Jézus esetében nyilván problémát jelent ez. A tény, hogy megkeresztelkedett, ez nagyon biztos, mert épp a környezetnek az ellenvetései, épp a tanítványoknak az utólagos ellenérzése mutatja, hogy hát valami ott történt, amit meg kellett magyarázni, mert a feltámadás fényében ellentmondásnak látszott. Tehát Jézus, aki nem volt bűnös, ő, aki maga volt a messiás, oda megy, hogy a messiás fogadására fölkészüljön a bűnbánat gesztusa révén. Na ebben az ellentmondásos helyzetben egy különleges kinyilatkoztatásnak a keretét látja az újszövetségi szerző, és azt mondja, hogy igen, ekkor az atya szózatot küld a mennyből, azt mondja, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok, a Szentlélek pedig galamb alakjában leszáll. Ezt a későbbiekben nagy megerősítésnek tekinthették, hiszen az egyház a Szent Háromság nevében keresztelt. Tehát Jézus keresztelése az egyrészt a Szent Háromság műveként előrevetíti azt a keresztséget, amit majd az ő követői fognak kiszolgáltatni, másrészt kinyilatkoztatja Jézusnak a kivoltát. Persze ebben a tekintetben is egészen a IV. századig azért voltak viták a keresztények között, hiszen borzasztó nehéz volt azt elképzelni, hogy Jézus egyszerre isteni vonásokkal rendelkezik, és ugyanakkor földön járó ember volt. Nehéz azt elképzelni, hogy a megnevezhetetlen, örökkévaló, tér és idő fölötti egyetlen atya milyen viszonyban van Jézussal. Tehát a Szent Háromság hitének a pontos megfogalmazása az valóban egy hosszú és nehéz folyamat eredménye. De a keresztelésnek, Jézus keresztségének a történetében föltűnik a három isteni személy, akit a későbbi magyarázat immár egy lényegűnek val, és a Szent Háromságnak a mai tanítását bontja ki belőle. Tehát a Jézus keresztelésének a ténye az ilyen szempontból több, mint a keresztény keresztségnek egyfajta elővételezése, mert Jézus személyével kapcsolatos kinyilatkoztatás. Ugyanakkor volt, aki azt gondolta, hogy ez az örökbefogadás pillanata. Tehát addig Jézus ugyanolyan ember volt, mint a többiek, és ekkor az atya mint egy örökbefogadta. Ugye? Ezt a nézetet természetesen később elvetette az egyház, mert azt vallja, hogy Isten megtestesült. Tehát, hogy Jézus már a földi születése előtt is, mint örökkévaló Krisztus, mint második isteni személy létezett.
Jézus elküldi a tanítványokat, hogy kereszteljetek, gyógyítsatok, tanítsatok. A 12 apostol megkeresztelkedéséről mit tudunk?
Minden bizonyal nem voltak megkeresztelve. Amikor a lábmosásról olvasunk a János evangéliumban, akkor Péter azt mondja Jézusnak, miután a gesztus fontosságát meghallotta tőle, először szabadkozott, hogy a mester az ő lábukat nem mossa meg, akkor Jézus azt válaszolja neki, hogy hát ti már tiszták vagytok. Én azt mondja, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, csak a fejemet is mossd meg. Azt mondja, ti már tiszták vagytok, de nem mindjárt. Tehát magyarul a Jézussal való tanítványi együttlét szintén szentségi erejű találkozás volt. Ezt ma a katolikus egyház katekizmusának a lapjain is megtaláljuk, nagyon szép és nagyon igaz, hogy akik vele találkozhattak, akiknek a javára csodát tett, akik megérezték fizikailag is, hogy erő árad ki belőle, megtapasztalták a Szentlélek hatását, azokat ez maga megtisztította. Tehát nekik, az apostoloknak, azoknak, akik még akkor is hittek benne, amikor emberileg úgy tűnt, hogy kudarcot vallott, hát nekik nem volt szükségük arra, hogy megkeresztelkedjenek. Bűnbánatra lehet, hogy szükségük volt, mint Péternek is, aki a tagadás után keserves sírásra fakadt, de ők már megtisztultak a Krisztussal való együttélés, vagy együttlét alapján.
Köszönjük szépen az elhangzottakat!
A Szentségek. Dr. Erdő Péter, bíboros prímás, Esztergom budapesti érsek műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.